A szerző hagyatékában talált jegyzetek. Első rész. Hol lakott Attila? A székelyek azt mondják, Erdélyben, udvarhelyen. Bél Mátyás azt mondja, Moldvában. Révész Imre azt mondja, Debrecenben. S még több vélemény is van. Jászberény, Balmazújváros, Ete, Komáromi falu, Dombegyháza, Kerekudvar, Gyula, Óbuda. Ez mind vetekszik a dicsőségért, hogy Attila ott lakott. Legutóbb meg, 1900-ban, a hódmezővásárhelyi tudós református pap állott elő, és rámutatott a város mellett kereklő földhányásra, hogy ott lakott Attila. Én se fogom kikrétázni azt a helyet, ahová az Attila emlékoszlopát kell állítani, de a tudományok és a néphagyományok egy-egy feltűnő találkozását mégis örvendezve bámulom. Salamon Ferenc 1880-ban elővette a cirkalmát, a török és a magyar térképet, meg Priskoszt. Pontról pontra ment Priskosz adataiban, és számról számra mérte a két térképet. Így követte Priskosz nyomait, míg nem megállott Szeged városánál. Itt lakott. Ugyanezen időben Salamon számításairól mit se tudva egy szegedi postahivatalnok, Kovács János, aki az életét Szeged népének tanulmányozására szentelte, azt írja bele a gyűjteményébe. A szegedi népben az a hagyomány él, hogy Attila Szegeden lakott. Írok Kovács Jánosnak, hogy nem valami ma született tréfás ötlet ez? Azt feleli. Annyira régi és elterjedt vélemény ez a szegedi kunyhókban, hogy már Dugonics is följegyezte. Én is ismerem valamennyire a szegedi népet, s tudom azt, hogy alig van hazánknak olyan vidéke, hol annyi analfabéta parasztember élne, mint ottan. Ezeknek szellemi táplálék a népköltészet, a közmondások és a hagyományok. A magyar történetírásban Hunfalvinak batukáni szerepe volt, földult és elégetett minden hagyományt. A hun rokonságot merőben megtagadta, s Attila magyar dicsőségét beledobta az akadémia szemetes ládájába. Csak az utóbbi években akadt egy Nagy Géza vagy Túri József, hogy az örökké cáfolt nagyérdemű tudóst, Vámbérit ne is említsem, ezek bebizonyították, hogy Hunfalvi piromániában szenvedett, s hogy igenis a mi régi történetíróink szava az igaz. A hunok rokonaink és elődeink voltak, s Attila öröksége valóban örökségünk nekünk. Hát így a hagyományok becsét se lehet fitymálnunk, s különösen bizonyító erejűek az apáról fiúra szálló mondák és hagyományok, amikor történelmi számítások találkoznak velük. Én bizonyosnak tartom ezek után, hogy Szeged volt Attila városa. Az a kövér föld, az a sok pogány dűlő név, ami a város határában van, az a sok pogánykori sír, amelyre időnként akadnak, mind megerősíti a véleményemet. De megnéztem a térképen a vásárhelyi sánc maradványt is. Elég egy pillantást vetni reá, hogy az ember a fejét rázza reá. Nincs víz ottan. Attila népének rengeteg sok lova volt, hiszen a csatába vezetéklovakat is kivitt, s magának Attilának és a főuraknak a ménese Priskoszból kivehetőleg, akkora lehetett, amekkora hazánkban ez idő szerint alig ha van. Hát még a sok tehén, meg a sok birka. Még a szegényes sátornak is volt egy-két tehene és egy kis birkanyája. A gazdag hunoknak meg csordája, ménese, kondája, nagy nyája lehetett. Gondoljuk meg ezeken kívül, hogy a hunok szerették a fehér ruhát, s volt is rabszolgájuk bőven, hogy a tisztaság minden pompájának áldozhattak. Hát az ilyen sok vízzel élő nép nem lakhatott egy-két kút körül, pláne olyan vidéken, ahol minden kút vize rossz. A szerző hagyatékában talált jegyzetek. Második rész. Kézai becsülete. Történetíróink Kézait rendesen a polcon hagyják, amikor Attiláról írnak. Priskosz a szemtanú és Zsornándesz a hitelt érdemlő, mikor Attiláról van szó. Azt hiszem, Kézai főképpen abban szegte meg a megbízhatóságát, hogy Attiláról többek között így ír. Egy sátra olyan híres és pompás vala, hogy csodálatosan összekapcsolt aranylemezekből lévén összealkotva. Az ember tetszése szerint szétszedhette, s újra egybeállíthatta. Vert munkájú aranyoszlopai kapcsokra jártak. Középen azonban üregesek voltak, s eresztékeiknél bámulatos mívű drágakövekkel voltak egybefoglalva. Az aklok készsége bársony és bíborból való. Királyi székei aranyból és drágakövekből valának készítve, asztala és konyhaedénye is aranybala. A legtisztább aranyból, csodálatos munkával készült ágyat hord vala magával a táborban. A történetírók erre sudba vetik kézeit, és azt mondják, mese! És mi meg elfogadjuk, amit a történetíróink mondanak, mert hiszen a maguk mesterségét ők jobban értik, mint mink, akik más nemű foglalkozásunkban csak éppen időnként könyökölhetünk be a tudomány kerítésén, s nem bírálunk semmit, hanem gyönyörködünk mindenben, amit megérthetünk. Aztán hát csak ugyan itt van a megcáfolhatatlan Priszkosz, aki Attillát szemtől szembe látta, vele egy asztalnál evett és beszédét hallotta. Ez a becsületes görög úr azt mondja, hogy Attila fatányérból evett és fapohárból ivott. De toljuk félre az 5. század kulisszáit és tegyük helyére a 15-ét. Gondoljuk, hogy Mátyás királyról nincs feljegyzésünk, csak a házassága után való évekről. Azt fogjuk tudni, hogy Mátyás király olasz ember volt, házánál olaszinasok forogtak, asztalainál olasz énekesek fújták a funikulát, és olasz tudósok lebzseltek körülötte. Most kiásnak valamelyik levéltárból egy olyan írást, amely arról szól, hogy Mátyás udvara merőben magyar volt. Inasai, lantosai, tudósai mind magyarok, háztartása magyar, életmódja magyar, beszéde magyar. Történetíróink mosolyogva vonnak vállat és elvetik az írást. Mese! Bonfinius a szemtanú, a Mátyás király évdíjas históriaírója. Az csak jobban tudta. Pedig hát mind a kettő igaz. Mátyás király magyarosan élt a házasságáig, olaszosan házassága után. Miért ne történhetett volna Attilával is, hogy azokban a napokban, amikor Priszkosz nála járt, egyszerűen élt, aztán meg valamelyik felesége kedvéért egyszer csak aranytányérból evett, aranyágyba feküdt, aranytálból mosdott. Hiszen az ember az isteneit is megváltoztatja az asszonya kedvéért. Tanúim rá a magyar ősök. Hát a házi szokásait hogy ne változtatná meg, ha az asszony ezt kívánja. Azt meg éppenséggel természetesnek tartom, hogy amikor hadjáratba indul, szép aranyos sátort visz magával, olyan félét, mint amilyen nagy Szolimán császáré volt Buda alatt. Az a sok szövetséges nép, az a sok nála forgó fejedelem, követség, hadd lássa, hogy Attila úr, s nem a féle lyukasbocskorban járó ingetlen király, mint amilyen a nomád népeknél abban az időben elég találkozott. De nem is ez a fő. Az a hiba, hogy ezen eltérés miatt az egész kézait elvetik. S többek között említésre méltónak se tartják azt az állítását, hogy a katalauni csatát Attila megnyerte, mert így mond, amint a vizigótok királya elesett, a többi király futásnak erett, s e naptól fogva emelkedett föl osztán a hunok s Attila királyi lelke, s félelem szállotta meg a föld kerekségét. Kézai eltűnt régi kéziratok és feledésbe oszlott hagyományok alapján írta meg a maga történelmét. Kétség kívül sok az ocsúja, de sok a tiszta búzája is. Bizonyára akad majd ember a história íróink között, aki majd egy napon leveregeti ez ócska munkáról a port, és oda teszi az íróasztalára. Megjegyzi benne a másolók hibáit, a népköltészetből eredő túlzásokat, ami meg érték, azt beilleszti a történelmünkbe. A szerző hagyatékában talált jegyzetek. Harmadik rész. De hát ki nyerte meg a katalauni csatát? Minden történelemben azt találjuk, hogy Aécius, vagy pedig azt, hogy a csata eldöntetlen maradt. Nézzük meg akár a latin, akár az olasz, akár a német világtörténelmet, mindenütt Attila kudarca van följegyezve. De azt találjuk a magyar történelmi munkákban is, az iskolakönyvekben, szóval mindenütt. Az Athénaeum új 10 kötetes történelme is azt mondja, Az ütközet eldöntetlen maradt. A most megjelenő marcali féle világtörténelem is azt mondja, Attila kudarcot vallott. Attiláról a legteljesebb munkát Thierry írta meg. Ez a francia tudós élete felét fordította erre a munkára. Minden forrást fölkutatott, minden morzsát összehordott, minden véleményt ceruzahegyre vett, szóval olyan munkát végzett, hogy ha valaha Attilának szobra lesz Magyarországon, oda kell faragtatnunk valamelyik sarkára Thierryt, amint a kezében tollat tartva bámulattal néz föl Attilára. Kívül-e a legtöbb forrásmunka Zsornándesznak az írása, illetőleg másolata Cassiodorus papírosaiból, amelyek már elkallódtak. Ezt azonban Thierry minden szavával beleírta maga történelmére. Nem csodálom, ha a magyar történetírók levett kalappal dolgoznak ebből a munkából, és ha a magyar tankönyvírók is ezt mondják, tisztelet Péternek, tisztelet Pálnak, tisztelet minden magyar földön termett históriaírónak, de Thierry Attila fő ajtónállója, Thierry az 5. század fő titkárja. Olvasom benne a katalauni csatáról a következőket. Első. A jósok Attilának rosszat jósoltak. Attila másnap mégis elővezeti seregét. Második. A két hat között egy domb van, amelyre Thorismund előbb följut, mint a hunok. Harmadik. Attila hosszú beszédet mond a hunok előtt, és ez szóról szóra föl van jegyezve Zsornándesznál, s Thierry kijelenti, hogy el kell hinni. Attila maga áll a hunok élére, s így kezdődik a csata. Negyedik. Attila maga áll a hunok élére, s így kezdődik a csata. Ötödik. A küzdelem oly iszonyú, hogy a vér a patakot megárasztja, mégpedig annyira, hogy szekereket sodor el. Hatodik. Este a sötétség miatt abba hagyják a csatát. Attila annyira fél egy új támadástól, hogy nyergekből mágiát rakat, megégeti magát, ha Aécius betör a szekérkörbe. Hetedik. Aécius-t éjjel elhagyják a vizigótok, mert a királyuk meghalt. Aécius ebbe beleegyezik, s reggelre ő is elvonul. Nyolcadik. A csatateret 165 ezer halott borítja. Kilencedik. Attila még néhány napig ott marad. Azután, mikor megindul, Aécius némi távolságban követi Attila seregét, hogy rablásait gátolja, s hogy rácsapjon, ha kitalálna térni az útjából. Tizedik. Attila hadjárata eszerint megbukott. Tizenegyedik. Az eredményt a császárság Aécius bölcsességének és lángeszének köszönhette. Tizenkettedik. A csata nyár végén volt. Tél derekán Attila Rómának indult. 13. A pápa eléje ment könyörögni, hogy forduljon vissza és fogadjon el évi adót tőlük. Íme csak a főpontok, amelyeket különben mindenki ismer. De nézzük csak ezeket a pontokat közelről, különösen mink magyarok, akiket Attila élete minden más nemzetnél jobban érdekel. A csata előtt a papok jóslatot mondanak. Ez természetes. Ma asztalt táncoltatunk, akkor julapockát néztek. Minden korban hittük, hogy az elköltözött lelkek időnként körülöttünk lebegnek, s bizonyos módokon érintkezhetünk velük. Csak a kérdezés formája változott. A sátor előtt ég a mágia. Attila a sátor belsejében ül. Mellette állnak a szövetséges királyok, a vezérek, az íródeákok, és a táltosok kimondják, hogy király uram, bizony azt izenik az égiek, hogy jobb lett volna nem születni, különben az ellenség vezére is elesik. Priscos írásaiból látni, hogy Attila rendkívül eszes ember volt. Elméje áttündöklik a fakó hasábokon, s alakja, amint kiemelkedik a koporsóból, elhomályosítja Európa minden hadvezérét, magát Napóleont is. Megértjük, hogy ennek az embernek a lelke úgy tartotta össze a hun népet, mint a gyöngyfüzért a fonál. Szét is omlott a nemzet, mikor meghalt. Így a katalauni síkon Thierry Zsornándesz egy bárgyú kalmukot mutat be nekünk Attilában, akinek annyi stratégiai tudása sincs, mint a legutolsó kanász kaplárnak. Mert hiszen azt minden korban, minden hadvezér tudta, hogy a sereg önbizalmát fönntartani első föltétele a csatanyerésnek. Egy Lakom nevű francia most februárban megjelent munkájában La guerre et l'homme tömérdek példát sorol elő, hogy milyen csekélységek rémítik meg olykor a katonaságot, s teszik a harcra képtelenné. Csak éppen Attila nem tudta ezt, az a zseniális hadvezér, aki soha csatát el nem vesztett, aki barbár létére, erejével és okosságával adófizetésre kényszerítette a gőgös és óriás római birodalmat. És föltehető a papokról, hogy ilyesmit jósoltak, még ha jelek ilyesmit mutattak is. A papok jóslata és a szellemek nyilatkozata minden időben a kétértelműség formáját kereste. Hát még egy világdöntő csata előtt, mikor az egész Európa népe ott áll két hadban a csatamezőn. Inkább elhiszem azt, hogy Attila karóba húzással fenyegette a papjait, ha rossz jóslatokat mondanak, mintsem azt higgyem, hogy így elrémíteni engedi magát és a seregét a csata előtt. De jól van. A hunok másnap rendbe állanak. Lovas katonák tehát nem sűrűn állanak, vonaluk legalábbis akkora, mint a Margit-szigettől a Csepel-sziget, de lehet, hogy kétszer ekkora. A másik sereg is fölsorakozik. Az idegek feszültek, mint a fölvont íj. Attila, ahelyett, hogy parancsokat osztogatna, s terveket forgatna a fejében, áll a sereg előtt, s díszes alkalmi beszédről gondolkozik. Ki is vág egy szép cifra beszédet, hogy a nemzeti kaszinóban sem mondanak különbeket. Hány ember hallgatja ebben az órában, amikor a halál kongatja a szíveket, s hány sztenográfus jegyzi, azt se Zsornándesz, se Thierry nem mondja meg. Csak éppen közli a szónoklatot tudós pontossággal mind a kettő. A hadvezérek rendesen valami magas helyen állanak, s onnan intézkednek, hogy melyik csoport hogyan mozogjon. A hadsereg mérföldekre nyúló téren mozgó egy test. A vezér személye az agy, amely mozgatja a tagokat. Az ő két szeme lát mindent. Itt támadás kell, amott segítség, itt visszavonulás, amott kanyarodás, itt gyors figyelmeztetés az ellenség cselére, amott gyors intézkedés egy cserre nyíló alkalomra, amely az ütközet kockáját fölfordíthatja. Attila mindenről nem tud semmit. Nem igazgat ő, se nem vigyáz, ha bekerítik, nem bánja. Ha szétszakítják a seregét, nem törődik vele, odaáll az óriás had elé, mint a fonó mesék királya. Az embernek csak éppen hozzá kell értenie, hogy a markába köp és elrikkantja magát. Utánam, azt a részcsákányát ennek a sok zsíros rómainak! Hát ez festői jelenet kétségtelenül, de nem így lehetett ez. Attila a csata megindulását és a csapatok kifejlődését bizonyára magaslatról nézte, s ha azután ő maga is harcolt, ha harcolt, ez kétségtelenül egy kedvező állás kihasználásáért történhetett, és csak finálé lehetett az ő hadvezéri működésében, nem pedig minden cselekvése. Ám olvassuk a Hunyadi csatáinak leírását. Sohasem elegyedik ő addig harcba, amíg a csata annyira ki nem alakul, hogy egy állás következtében döntésre nyílik alkalom, vagy pedig csak akkor, amikor már a győzelem bizonyos, és csak a maradék ellenállást kell szétverni. Az is furcsa egy kicsit, hogy Attila mindjárt Galliába érkezésekor gondosan kijelölte a csatateret, s fölállította a táborjelző karókat, de lám a két sereg között levő dombot csak akkor veszi észre, amikor már Torizmund elfoglalja, s akkor kapkod, hogy az övé legyen. Ez is hiteles adat. De mindig furcsábbak ezek a hiteles adatok. Lám a csatának az esti sötétség vett véget. Nincs holdvilág, s talán csillagok sincsenek. A világ réme az emberi testben élő oroszlán bezárkózik a szekérvárba, és dideregve a fogát vacogtatva mondja. Dicső hun nép, hordjátok hamar nyergeteket össze, mert én félek. Bizony Isten, tűzbe ugrom, ha az a gonosz Aetius még egyszer megtámad. Fertur autem desperatis in rebus predictum regem ad hoc et in supremo magnaminem equinis cellis constructisse piram se seque si adversarii irrumperent flammis in jicere voluisse, etc. Zsornándesz, 40. fejezet. Az ember elálmélkodik az ilyen állítások olvasásakor. Az író volt-e már nagyon öreg, vagy az olvasóit képzelte nagyon fiataloknak, nehéz megérteni. Képzeljük el Zrínyi Miklóst, hogy az utolsó órájában így szól. Fiaim, elgyengültünk, és én félek. Rakjatok tüzet az udvaromon, és inkább beleugrok, hogy sem a török kezébe jussak. De Attila üldözés nélkül jutott vissza a táborába, s annyira nem volt megtörve, hogy mikor Torizmund a csapatával tévedésből a hun táborhoz közelít, innen azonnal nyíl zápor szár rá. A hunok a jelek szerint másnap folytatni akarják a csatát. Én azt hiszem, hogy a Frim intézet növendékein kívül nincs ember, aki elhinné, hogy Attila így módon bátorítja vala a népét a küzdelem folytatására, vagy hogy ő bármi körülmények között is remegő nyúlnak mutatja magát a hunok előtt. Azonban Aetius nem támad. A vizigótok királya meghalt. A gót seregnek egyszerre sürgőssé válik a hazamenetel. Riolakki szerint ezek a gótok 60 000 voltak. Le Camp de Salon, Paris, Librairie Militaire, 1865. A római derékhad ugyanennyi. Burgund 30 000, Frank 35 000, Alán 18 000. Ahogy a gótok szólanak Aetiusnak, ez beleegyezik a távozásukba. Még csak azt sem mondja nekik, hogy pihenjetek, holnap is ráértek. Elereszti a legnagyobb erejét, a jobb kezét. A gótok meg ki sem mosdani nem kívánnak, se törülközni, se pihenni. Rés se követelnek a zsákmányból, hanem a vak sötétségben tüskön bokron át neki indulnak a hazájuknak. Hát a győző Aetius mit csinál? Annak is egyszerre sürgősé válik az elmenetel. Borzalmas munka után, amikor az élők is halálra fáradtak, nem engedi a katonáit lefeküdni, ott hagyja a sebesülteket is, a zsákmányt is a csatatéren, nem kell neki Attila pénzes ládája, nem kell a sok gyönyörű hun paripa, még arról a dicsőségről is lemond, hogy a világ retteget hősét láncra verve vigye magával, s vasketrecben mutogassa Róma piacán. Elpárolog reggelre, mint a kámfor. Ez a győző. Attilát azonban, aki kudarcot vallott, ott találja a korán ébredő nyári nap a katalauni síkon, sőt, ott találja másnap is és harmadnap is. Népe bizonyára összeszedi a tömérdek kincset, ami a halottakon van. Gyűrűket, láncokat, drága köves sisakokat, vérteket, kardokat, drága harci köntösöket, sőt, tán a jótalpú római sarukból is visznek haza egy szekérrel. A sebesülteket is kétségtelenül fölszedik, és akit nem nyomott nehézsebb, azt szekére rakják, kötéssel látják el. Sőt, most már az se lehetetlen, hogy a csatatéren heverő rossz nyergekből mágiát raknak, s elégetik rajta az elesett főurakat. A vértől megáradt patakot is tisztelettel kénytelen vagyok alacsonyabb vízállásra szorítani. A vér részint beivódik a földbe, pláne ahol lópatkó szaggatta föl, részint pedig megalszik 5 perc alatt. Legfeljebb azt hiszem el, hogy 165 000 halott maradt a mérföldekre terjedő csatatéren, ám bár némi kíváncsisággal keresem azt az angolt, aki megolvasta őket. De hát íme Attila is fölszedelőzködik és útnak indul. Honnan a pokolból teremelő megint az az ádász Aetius, hogy egyszer csak ott van Attila serege mögött és kíséri, mint a szigorú apáca a növendékeket, kíséri heteken, s talán hónapokon át. Attila pedig, az oroszlán csorda főoroszlánja engedi, hogy az ellenséges hadsereg a háta mögött járjon, belekapdosson a hadba, vagy pedig debreceni karikással csördítsen azon hunok nyaka köré, akik az útról letértek. És most jön a fő kérdés. A csata Riolacci szerint szeptember 14-én volt. Hogyan van az, hogy az ereje vesztett Attila csak éppen, hogy megabrakoltat, s rögtön megindul a világ legnagyobb birodalma ellen, tél derekán, írja Thierry. Nincs ágyúja se, de azért megszállja Aquileját, amely Thierry szerint akkor egész Itáliának legnagyobb és legerősebb városa, és odább egy lappal Aquileját akkor bevehetetlennek tartották. Csak a legyőzött Attila nem tartja bevehetetlennek. Elvesztegetett ott 3 vagy 4 hosszú hónapot, s ez alatt a győztes Aetius nincs sehol. Elnyelte a föld talán? Vagy ha a föld el nem nyelte, hol van a serege? Hiszen 4 hónap alatt csak nem öregedtek meg talán annyira, hogy betették volna valamennyi őket a Honvédmen házba. Erre a tudós történelem azt mondja, hogy de igenis megvan ő, és megvan a serege is, csak hogy Rómában vannak. Már most előre égnek borzad a hajunk? Várjuk. Hogyan robban ki Róma falai közül a hős Aetius, és hogyan töri pozdorjává ezt a lóhúson nőtt átkozott pogányt, aki szörnyű leveretése után föltámadni bátorkodott? De íme Attila már bevettes lerombolt a porig Aquileiát, s Aetiust még mindig nem látjuk. Már nyár dereka van, és Attila Milánót ostromolja. Aetius nem robban elő. Már föl van dulva Milánó is. Attila faltörő kosai Páviát döngetik. Aetius nem mozdul. Attila halad beljebb, omlik előtte Verona, lángol előtte Mantua, földúlja Brescsát, kirabolja Bergamót. Már Cremona is oda van, s most Attila Róma felé csörgeti véres fegyvereit. S Aetius borzalmas kirohanása még mindig nem történik meg. De ő helyette íme kivonul egy másik sereg. Részsasok helyett templomi zászlók, hadikürtök helyett zsoltárének, kardok helyett tömjénes turimbulomok, s rettenetes Aetius helyett egy szelíd, sovány agember. Ruhája templomi, a fején tiara, a kezében oltári szentség. S a nagy méltóságú egyházi fejedelem térden állva és sírva könyörög a lóhúsevő barbárnak, a kutyafejűnek csúfolt szarvakkal festett Attilának, hogy kegyelmezzen meg a hatalmas, nyugodt római birodalomnak, mert nagy a kétségbeesés, adjon békét évenként fizetendő bármilyen adóért. S Attila visszafordítja a lovafejét a Tisza felé.